Bírák könyvének 18. részét keressük meg, testvéreim. És a 11-től 31-ig terjedő verseket fogjuk olvasni. És elment onnét a Dán nemzetségéből, Szórából és Estaolból 600 férfiú hadiszerszámokkal felkészülten. És felvonultak a táborba, szállottak Kirjátjárimban, Judában. Ezért hívják azt a helyet Dán táborának minden mai napig, és ez Kirjátjárim mögött fekszik. És onnan felvonultak az Efraim hegyére, és Mika házába mentek. És szólott az az öt férfiú, aki elment kikémlelni Laish földét, és mondta atyafiainak: tudjátok-e, hogy ebben a házban efód és teráf faragott és öntött bálvány van? Hát elgondolhatjátok, hogy mit cselekedjetek. És betértek oda, és az ifjú lévitához mentek a Mika házához, és köszöntötték őt békességgel. A hadiszerszámokkal felkészült 600 férfiú pedig, kik a Dán fiai közül valók voltak, a kapu előtt állott. És az az öt férfiú, aki a föld kikémlelésére ment volt el, mikor felment és megérkezett oda, elvette a faragott képet, az efódot, a teráfot és az öntött bálványt. A pap pedig ott állott a kapu előtt a hadiszerszámokkal felkészült 600 férfiúval. Mikor pedig ezek a Mika házához bementek és elvették a faragott képet, az efódot, a teráfot és az öntött bálványt, mondta nékik a pap: mit míveltek? Azok pedig mondának néki: hallgass, tedd kezed ajkadra, és jöjj el velünk, és légy nékünk atyánk és papunk. Melyik jobb, hogy egy ember házának légy papja, vagy hogy Izraelben egy nemzetségnek és háznépnek légy papja? És örvendett ezen a papnak szíve, és elvitte az efódot, a teráfot, és a faragott képet, és velük a nép közé ment. és megfordulván elvonultak maguk előtt küldve a gyermekeket, a barmokat és drágaságaikat. Mikor pedig már messze jártak a Mika házától, a férfiak, akik a Mika házának szomszédságában laktak, összegyűltek, és utána mentek a dán fiainak. És utána kiáltoztak a dán fiainak, azok pedig visszafordulván mondának Mikának, mi bajod van, hogy így felsereg lettél? És mondta, isteneimet vettétek el, amelyeket készítettem, és papomat, és elmentetek. Hát mi van még egyebben? És mégis azt mondjátok nékem, mi bajom van? Mondának néki a dán fiai, ne hallass többé hangodat, hogy rátok ne roncsanak-e felbőszített emberek, és te a magad életét és házad népe életét el ne veszítsd. És elmentek a dán fiai a maguk útján, és mikor Mika látta, hogy azok erősebbek nála, megfordult és visszatért házához. Ők pedig elvitték, amit Mika készítetett, és a papot, aki nála volt, és Laisz ellen mentek, a nyugodtan és biztonságban élő nép ellen, és leölték őket fegyvernek élivel, és a várost megégették tűzzel. És nem volt senki, aki őket megszabadította volna, mert messze volt Sidontól, és semmi dolguk nem volt senkivel. Laisz pedig a Bétrehob völgyében feküdt, és itt építették meg a várost, és telepedtek meg benne. És elnevezték a város nevét Dánnak, atyuknak Dánnak nevéről, aki Izraelnek született volt, bár először Laisz volt a város neve. És felállították maguknak a Dán fiai a faragott képet, és Jonatánt, a Manassé fiának, Gersomnak fiát, és az ő fiai voltak papok a Dán nemzetségében egészen a föld fogságának idejéig. És felállítva tarták a Mika faragott képét, amelyet az készítetett, mindaddig, míg az Isten háza Silóban volt. Eddig tartott az ige.
Az Úr őrizőn, pajzsom és szabadító,
város elleni támadásról olvastunk a Bibliában, és azokról a rabló támadásokról szeretnék most szólni, testvéreim, ami ellenünk irányulnak. Az ördög, ami ellenségünk, nem változtatta a taktikáját. Ő még mindig azért jön, mint régen, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Semmit nem változott ő. A módszerei változtak, vagy változhattak, de ugyanazok. És ebből az igéből, amit felolvastunk, mert az ószövetségi igék, ezek a történetek sokszor olyan újszövetségi és olyan lelki igazságokat példáznak nekünk, amelyeket könnyen megértünk, hogyha ilyen ószövetségi igéket olvasunk. És 10 olyan támadást szeretnék előmutatni, felmutatni az ige alapján, amelyeket az ördög használ, és különböző területeket támad meg, az életünknek különböző területeit, amelyekre jó lesz, hogyha odafigyelünk ezután, hogy az ördög ne támadjon bennünket, vagy ha támad, akkor ne győzzön le bennünket ezen a területen, mert ő le akar győzni bennünket. Lehet, hogy tüzes nyilakat lő felénk, és hogyha nem vesszük fel a fegyvereket, a lelki fegyvereket, akkor le fog győzni bennünket. Lehet, hogy másféleképpen támad bennünket, más módszerekkel támad, világosság angyalaként támad bennünket, és úgy akar legyőzni bennünket. Mindenféleképpen fel kell legyünk készülve. Tehát azok a rabló támadásokról szólok, amelyek az ember városa ellen irányulnak, az ördög törbe akar csalni, és tönkre akar tenni bennünket. Az első terület egy anyagi vonatkozású támadás. Sokan úgy gondolják, hogy a pénzzel mindent, vagy nagyon sok mindent el lehet rendezni, el lehet intézni. És itt a dániak, vagy a dániták úgy gondolták, hogy gyere el velünk, nekünk van pénzünk, téged megfizetünk, jó helyet biztosítunk a te számodra, legyél papunk, és végezd tovább a feladatodat. Mert vannak emberek, akik így gondolkodnak, hogy a pénzzel, lefizetéssel mindent el lehet érni. És ez egy ördögi támadás. Egy ördögi támadás. Persze szükségünk van a pénzre, de szükség van a becsületességre, szükség van arra, hogy az ember az Isten akaratát teljesítse, és minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Amikor az ember azt szereti, annak örül, és ebbe látja a boldogságot és a boldogulást, vigyázzunk, hogy ne legyünk oda kötve ilyen anyagi vonatkozású dolgoknak. Mert ez romlás lehet, ez kárunkra lehet. Rögtön mondom a második területet, a testi területet. Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy erővel és hatalommal nagyon sok mindent el lehet érni. Itt ezek a dániak. Hát összefogtak 600 férfiú, megjelennek egy város előtt, kihívják a papot beszélgetni, és akkor közben elviszik, ami ott volt a szentélybe. Hát persze, hogy könnyű volt nekik ezt tenni. Vagy amikor mennek és jönnek a Mika házából utánuk, hát a Mika rájött arra, hogy hát azok többen vannak, túlerőben vannak. De sokan így gondolkodnak, hogy megijesszük őket. Lássák, hogy milyen erősek vagyunk, mennyire fel vagyunk fegyverkezve, mennyire, és mind ilyen testi vonatkozású dolgokat mutatnak, és azt gondolják, hogy így erőszakkal, hatalommal el lehet érni bizonyos dolgokat. Megfélemlítem a másikat, ráijesztek, rákiabálok. Van, aki így gondolja ezt. Pedig a Jóisten igéje mondja az Zakariási ige, hogy nem erővel és nem hatalommal. Már nem így. Fizikai, nem izommal, nem emberi összefogással, hanem az én lelkemmel, mondja az Úr. És jó lenne, testvéreim, ha ebben tudnánk megerősödni. Ebben. És akármilyen ügyben, akármilyen elképzelésünket, így az Úr lelkével, az Úr erejével tudnánk elvégezni. Mondja a Jóisten igéje, ugye az az ismert ige, amit Pál apostolnak mond, hogy az én erőm erőtelenséged által mutatkozik meg. Amikor az ember, a hívő ember azt gondolja, hogy elég erős, hogy ő áll, vigyázzon, mert akkor áll a jégen, és nagyon könnyen elcsúszik. Nagyon, de nagyon könnyen. Amikor az ember már azon kezd gondolkodni, én már eljutottam valahova, nekem már ez sikerült, már eljutottam egy erősségre, egy bizonyos fokra, vigyázzon, mert nagyon, de nagyon sikamlós területen van, és az ördög ezeken a területeken is támad bennünket. Egy következő gondolat. A nemzet romlásával kapcsolatosan. Hát a zsidó néptestvérem, itt a Bírák könyvében látjuk azt, hogy egy romlott nép volt. Nem csak azért, mert nem volt király, nem csak azért, mert azt tettek, amit akartok, persze ezért is. Ez is ez volt. De a nemzet romlása mindig egy emberrel kezdődik. Hát ugye, itt a 18. rész elején olvastunk egy édesanyáról, a fiáról is, akik mind a ketten csináltak valamit személyesen, valami rosszat. Hogy most melyik rosszabb, melyik volt előbb ugye a tyúk vagy a tojás, hogy melyik volt rosszabb az édesanyja, vagy a fiú, aki lopott, aztán megijedt, és akkor azt mondja, jaj, visszaadom a pénzt. Vannak emberek, akik így megijednek bizonyos rossz dolgoktól, és akkor rendezni akarják, de nem megtéréssel. Aztán visszakapta az anya a pénzt, ugye, és azt mondja, na akkor csináljunk faragott képet, bálványt, meg ezeket a dolgokat, amiket itt olvastunk. És mi sokszor azt gondoljuk, hogy a nemzetnek a romlása, hát az elnöktől kezdődik, vagy a nem tudom én, a vezetőktől kezdődik, mert ez így történik ez az egész, de ez mindig személyes ügy. Mert az a helyzet, hogy miközben mutogatunk a politikusokra, vagy nem tudom én kikre, akkor tulajdonképpen sokszor megtörténik, hogy a saját hibánkat leplezzük. Nem akarjuk azt az Úr elé hozni. Hát az a hibás, meg az a hibás, a körülmények, ilyen-olyan emberek. Egy nemzetnek a romlása ott kezdődik, amikor személyesen nem cselekszük. Az egyén nem cselekszi Isten akaratát. És ez mindig nagyobb és nagyobb területeket hódít ez a romlás. Családba bevonul egy egész nemzet, itt van a dán nemzetsége, még nem az Isten akaratát cselekszi, és ez kihatással van az egész nemzetre, hiszen olvastuk itt az igébe azt is, hogy addig voltak ott a föld fogságának idejéig, mert eljött ez az idő is. Odáig került a romlás. Tehát testvéreim, míg a nemzetünk, vagy a világnak a bűnösségéről elmélkedünk és szörnyülködünk sokszor, vizsgáljuk meg az életünket, és legyen világos, hogy a mi életünket tartsuk rendbe. Hozzuk, rendezzük a dolgainkat, tegyük le az életünket, az Úr tisztítson meg bennünket ezen a területen. Egy következő terület, ahol az ördög támad bennünket, az a bűn következményével kapcsolatos. Sokan úgy gondolják, hogy a bűnnek nincs semmi következménye. Megcsinálom, mert mindenki ezt teszi. Ha így élek. Na most ugye ez a Mika, akiről olvastunk itt, ellopta az anyjától a pénzt. Az is érdekes, testvéreim, ha megfigyeljük a Sámson történetét, amiről olvastunk, hogy a filiszteusok vezetői eldöntötték, hogy 1100 pénzt adnak annak, aki valahogy nyomra vezeti őket, a filiszteusokat, Sámson nyomára. És az történt, hogy ez a Mika pontosan 1100 ilyen pénzt lopott el az édesanyjától. Honnan volt ennek az asszonynak ez a pénze? Lehet ugye gondolni mindjárt erre, hogy ő benne volt abban, hogy Sámsont ki kell végezni. Tönkre kell tenni. Ezt nem tudjuk pontosan, de nagyon egyeznek az összegek. De ellopta ez a fiatal ember ezt a pénzt az anyjától. Képzeljétek el, milyen családi helyzet volt ez, vagy családi élet volt ez, hogy el kellett, hogy lopja. Milyen kapcsolatuk lehetett? Rossz kapcsolat természetesen. De az történik, testvéreim, hogy amikor ő lopott, és úgy néz ki, hogy avval, hogy visszaadta, elrendeződött a dolog. De tulajdonképpen nem volt megtérés, csak megijedés volt. És sokan ebből a rettegésből történik velük valami. De nem Isten szerint. Úgy, ahogy mondja az egyik kis profétánál, hogy megtértek, de nem az Istenhez. Ne érdekes ez. Történik a szívben valami érzés, megmozdul, valamilyen tapasztalatot átélnek az emberek, sírnak az imaházba. Tudom is én, mi történik velük. Elmozdul valami, elindulnak, úgy néz ki a jóra, de valahol mégis elakad a dolog. Mika úgy néz ki, hogy elrendezte a dolgot, mégis a bűn nem lett elrendezve. Miért? Mert előjött. Mert ővele is pontosan ezt csinálják. Csinált egy gyönyörű templomot magának, rosszul csinálta, persze, most így mondom, hogy gyönyörű fizikailag, biztos, hogy szépen elkészítette, meg tudta csinálni, mert szakemberek meg tudnak mindent csinálni. Lehet, hogy vetteketett a silói sátorral, vagy szentéllyel. De nem is ez a kérdés, hanem jönnek ezek a dániak, és amit csinált Mika az édesanyjával, ő is úgy jár, mert a dániak ellopják tőle. Lopott, őtől le is lopnak. A bűnnek következménye van. Már itt az életben is. Már itt az életben. És sokszor csodálkoznak szülők, akik valahogy hívők lettek, csatlakoztak a gyülekezethez. Hú, hát a lányom is megesett. Hát a fiam is iszik.
De miért? El lett rendezve az úgy igazán megtéréssel? Bűnbánattal? Az Úr szerint? Akkor, amikor kellett? Ha csak úgy elsimítva, mint Mika. Valahogy. És akkor elő-elő jönnek ezek a dolgok. A bűnnek van következménye. Természetesen, hogy örök érvényű következménye van. Ez az első. A pokol, a kározat, amikor elszakadunk Istentől. De van ilyen földi, tapintható, amit megérez az ember a saját bőrén, és nagyon rosszul esik. Van ilyen is. És őrizkedjünk tehát. Ahogy az Úr Jézus mondta, vigyázzatok és imádkozzatok. Egy következő terület, nem akarom húzni a dolgot, én említettem, hogy 10 dolgot akarok mondani, de ha nem jut idő rá, akkor abba hagyom. Majd a továbbiakban a testvérek még átgondolják ezeket a dolgokat. Egy következő, van egy örökségi tényező is. Sokan úgy gondolják, hogy ha szülei, nagyszülei rendes emberek voltak, vagy hívő emberek, vagy ugye, hogy mondja a világ, istenfélő, vallásos emberek voltak, hát akkor olyanok lesznek az utódok is, a gyerekek is. És úgy látjuk, hogy nem. Nagyon meglepődtem azt, amikor az írás magyarázásokat olvastam, hogy itt, ahogy mi olvastuk a 30. verset, hogy Jonatán a Manassé fiának, Gersomnak fia, azt mondják a biblia kutatók, hogy itt tulajdonképpen azok, akik másolták az írást, nem akarták, hogy Mózesnek a neve legyen ott, és ezért ezt a nevet Manassé-ra változtatták, egy rossz királyra gondolva, vagy utalva, akkor, amikor másolták a bíráknak a könyvét, az írástudók. Mert tulajdonképpen itt Mózesről van szó, Gersomról, Mózes fiáról, és Jonatánról, a papról, a lévitáról, aki ezt a bálványimádásban, ebbe a lefizetségben, ebben az egészben benne volt. És ha erre gondolunk, akkor bele remeg az egész lényünk, hogy azt gondolná az ember, hogy Mózes milyen szépen igazgatta a háznépét. Biztos. Gersom, az ő fia, istenfélő. De az unoka idáig jut. Elindul Betlehemből, ott, ahol lakott, hogy valahol lakóhelyet kapjon. Egy ilyen kalandvágyó, egy ilyen engedetlen valaki lett belőle. Tehát, kedves szülők és nagyszülők, nagyon komolyan nézzük át az életünket otthon, a beszédünket. Azt az időt, amit gyermekeinkkel vagy unokáinkkal töltünk, az ne csak egy időtöltés legyen, hanem hasznos, építő időtöltés legyen az a gyermekek, az unokák számára. Ezt mondja ez az ige, hogy nem biztosítja azt, hogy valaki jó volt. Kell mindenkinek az életében, minden gyermek, minden kicsinek, minden nagynak az életében az újjászületés és a megszentelődés. Mindnyájan kell az Úr útján járjanak. Az ördög támadni akar ezen a területen. Legyünk résen ezen a területen is. Egy következő, az élet céljainkat támadja az ördög. Vannak emberek, akik csinálnak maguknak isteneket, mint itt van ez a Mika, és azt mondja, isteneimet vettétek el, amelyeket készítettem, ha milyen istenek azok, és papomat, és elmentek. Hát mi van még egyebem? Figyeljétek meg, testvéreim, hogy vannak emberek, akik így gondolkodnak. Befektetek valamiben, amit én csináltam a kezemmel. Mondta valaki, hogy mikor kicsi volt, nem is olyan kicsi, 10 éves minisztrált a templomba, és hogy jöttek az ünnepeket, ezeket a szobrokat kellett hordani onnan valamelyik raktárból. Máriát, meg Péter, de olyan nehezek voltak ezek a szobrok, hogy borzasztó. És akkor azt mondja, már benne elindult az a gondolkodás, hogy milyenféle istenek ezek, amelyeket hordani kell, cipelni kell, de olyan nehezek, hogy borzasztó. Azt mondja, hogy volt olyan is, amelyeknek a fejébe volt egy űr, egy ilyen üreg, és abba egy-egy alkalommal beletettek egy hagymát. Hogy az, amikor ott időt van abba a füstös levegőbe, abba a sötét templomba, akkor az levet engedett, és könnyezett az a bizonyos szobor. És azt mondja, ők kellett azt megtisztítsák nagyon sokszor, amikor már elrothat, meg ki kellett vinni azt a szobrot onnan.
De vannak, akiknek ez az életük, úgy puszíja a lábát, meg úgy veti a keresztet, meg úgy hajlít, imádkozik előtte. Ez az élete. Jaj, nem tudtam elmenni a templomba. De beszélhetsz az Istennel. De megtérhetsz az Istenhez, de ő ahhoz köti az egészet. Vagy ki tudja, milyen Istenek. Hogy elromlott a számítógépje, ki van akadva ő is, el van romolva, nem működik. Vagy a kábel tévé, hát ilyet, nem működik. Vagy elromlott a mobiltelefon, vagy ki tudja, milyen kötődések. Mert az életcélt Isten meghatározta, hogy mi az életcél, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. De a világ istene, az ördög támadást intéz ezzel ellen, és azt mondja, ne, hát nem ez. Szeresd más dolgokat. Csináld magadnak. Ó, de szép az. Élvezd ezt. Azt mondja, mi van még nekem?
És akkor még csodáljátok azt, hogy mi bajom van? Hát minden bajom van.
Mert az ördög az életcél, az az igazi tartalom ellen megy, amit az Isten akar adni az övéinek. Egy következő, a lelkiismereti kérdésekhez is az ördög támadást intéz. De nagyon érdekes volt előttem, hogy amikor az a 600 férfiú oda megy a Mika házához, és elviszik az egész szentét, és próbálják lefizetni a papot, és megkérdezi tőlük, hogy mit csináltok, ők nyugodtan azt mondják, békességgel. Vannak emberek, akik olyan orcátlanul hazudnak, lefizetik a másikat. Semmi probléma. Lelkiismereti furdalás egyáltalán nincs náluk. Egyáltalán nem csinálnak ezekből lelkiismereti problémát. Hogy lopok, hogy lefizetem, olyan dolgokat csinálok, ami nem helyes, nem becsületes. Hízelkedek a másiknak, gyere el hozzánk, hát ugye milyen jó lenne neked, hogy hát melyik jobb neked, hogy egy emberházának légy a papja, vagy hogy Izraelben egy nemzetségnek, háznépének légy papja. És tulajdonképpen, amikor az 5 ember, akik kikémlelték azt a földet, azt mondták a 600-nak, tudjátok, hogy ebben a házban efó, teráf, stb. Van, hát elgondolhatjátok, hogy mit cselekedhettek. Tehát oda ültette a bogarat a fülükbe. Az elméjükbe. Szeget ütött a fejükbe, mondhatnánk így is. Na most tudjátok, hogy mit kell csinálni. És lelkiismert furdalás nélkül nyugodtan csinálják azt, mert békessége, mi nyugodtak vagyunk, hát minket nem zavar, mi tudunk aludni, mi tudunk hazudni, mint az a tolval, amelyik elment lopni, és kérte, hogy Istenem segíts. Hogy tudja ezt csinálni? Megyek az én útamon, és azt mondom, Uram, gyere velem. Ez az enyém, én találtam ki, én indultam el ezen, de gyere te is velem, hát jó, ha itt vagy mellettem, azért. Hát azért csak hívők vagyunk, nem? Támadást intéz az ördög. Támadást intéz. Ne némítsuk el a lelkiismeretünket. Amikor megszólal, akkor figyeljünk oda, az Úr hangja lehet az is. Egy következő, a vallásos élettel kapcsolatosan, testvéreim, most így mondtam, a vallásos élettel kapcsolatosan, de tulajdonképpen a gyülekezeti élettel kapcsolatosan az ördög támadást intéz. Miért mondom ezt? Sokan megalapítják a gyülekezetüket. Mint ahogy itt a dán nemzetsége nem a silói, központi vallásos élethez igyekezett, hanem olyan nyugodtan a kémek bementek a Mika házába, és mikor megtudták, hogy ez a pap miért van ott, meg hogy van ott, akkor azt mondták az 5. versben, kérdezd meg Istentől, hadd tudjuk meg, ha szerencsés lesz-e a mi útunk, amelyen járunk. Menjetek el békességgel, mondta nékik a pap. A ti útatok, amelyen jártok, az Úr előtt van. Biztos az Úr előtt van. Mert az Úr mindent lát, mindent tud. De hogy az Úrtól van-e? De vannak emberek, akik így a saját elgondolásuk szerint csinálnak. Miért történik ez? Egyrészt már nem akarnak Istennek engedelmeskedni. Hogyha a dán nemzetségének a történetét megnézzük, testvéreim, ugye Józsué idejében megvan pontosan meghatározva az ő határuk. Pontosan megvan mondva. Persze, hogy át kellett venni, vagyis harcolni kellett azon városok ellen. És ők ezt nem csinálták. Nem tették ezt meg. Hiszen olvassuk például az 5. részben, a Bírák könyvében, hát Dán miért időzik hajóinál? Engedetlenek voltak, és inkább pihentek. Inkább csak a kényelemre hangsúlyt vetettek. Ez volt náluk. És ez a felfogás ment a vallásos életbe is. A gyülekezeti életbe is. Miért kell harcolni? Hát miért menjünk oda azok a kánaán népek, filiszteusok ellen? Keresünk egy olyan várost magunknak, amelyek látjuk, hogy azoknak nincs segítség, nincsenek kapcsolataik, nincsenek szövetségbe evel aval nagyobb városokkal, és elmenjünk, és megtámadjuk, és bevesszük, és a miénk lesz, felépítjük, megnevezzük, elnevezzük Dánnak, vagy annak, aminek, és ezt az utat választjuk. Istennek engedetlenség, és a magunk testi dolgainak a kedvezése. Amikor a vallásos élet ilyen lesz, akkor baj van, akkor az ördög győzött. Amikor az Isten tisztelet és a gyülekezet élete kapcsolatosan az ember így gondolkodik, a lelkiséget így veszi, hogy hát, ha majd kedvem lesz, akkor majd engedelmeskedek. Hát most nem sikerül, de nem baj, hát miért baj ez? Amikor mindig csak erre, hogy én berendezkedjek, én legyek kényelemben, az én dolgaim legyenek meg, amikor csak így gondolkodik az ember, akkor az ördög győzött. Támadás ez. Vigyázzunk ezzel kapcsolatosan is. A sikerrel, a jóléttel, meg az előrehaladással kapcsolatosan is az ördög intéz támadást. Amit a dániak csináltak itt, vagy mondhatnánk úgy is, amit Mika csinált, rögtön Isten nem büntette. Azonnal. Mint ahogy sokan gondolják, hát hogyha rosszat csináltam. Hát akkor verjen meg, akkor lássa meg, hogy itt, mint egyik valaki így mondta, hogyha az Isten van, akkor én most elkezdem szidni és káromolni az Istent, és ha nem ver meg engem, ha nem üt itt agyon egy-két percen belül, akkor azt jelenti, hogy ő nem létezik. És elkezdte ezt csinálni, és nézték az órát, és nem ütött oda az Isten azokban a percekben. És aki vele beszélt, azt mondta neki az a lelkész, tudjad meg, hogy az Isten órája nem úgy jár, mint a tiéd. És eljött az az idő, amikor az Isten 2-3 perce lejárt. Amikor Isten szörnyűen sújtotta ezt az embert. Mert azt gondolják sokan, hogy hát termett a föld. Hát az Isten áldotta az életemet, tehát jól vagyok. Ha megcsináltam az én bálvány templomomat, nem akkor nem csináltam én, nem tudom én milyen faragott képet, ilyen borjút, vagy madarat, vagy mit tudom én, olyat, amit ott Silóban, amit az Isten rendelt. Hát nem akarok én mást, hát a lévit a törzséből hívtam papot, még föl is szenteltem, de kiadta meg a lehetőséget. Isten megmondja, hogy ki az, aki fölszentelheti a papot, meg hogy csinálhatja. Mindent megmondott Isten. De nem sújtott rá, végezte ez a pap az Isten tiszteletet, úgy, ahogy a Mika házában ment a dolog. Látták ezt azok, akik mentek, a kémek. Tehát még idegenek is mehettek oda abba a templomba. Egy nagyon jó érzés, egy szép dolognak tűnt ez az egész. Ha nem ez a lényeg, mondják egyesek. Az Úr adott egészséget, adott pénzt, mennek a dolgaim. Velünk van az Isten. Nem halljátok ezt a gazda emberektől, amikor betakarítják a termést. Velünk volt az Isten. De ő annyiszor távol volt az Istentől. Tehát ő nem volt az Istennel. Ő nem azon gondolkodik, hogy ő is az Istennel legyen, dehogy is. Úgy szitta az Istent. Kocsmázó, meg ki tudja milyen erkölcstelen életet élt, de oda tudja tenni. Ha velem volt az Isten, tehát jól vagyok. Jóvá hagyta Isten az életemet. És ez támadás. Mert sokan azt gondolják, hogyha sikerülnek a dolgaim, ha előre haladok, ha jó létem van, akkor az Isten velem van, és bemegyek a mennybe. Be fognak oda dobni, mert jó leszek a mennyország számára. Nem. Nem. Sokszor hosszú távon kell lemérni ezeket a dolgokat. Isten így mérte le. A Mika házában is megszűnt az egész Isten tisztelet, mert a dániak elrabolták, elvitték ezt az egészet. De vajon mi lett a Dán szentéllyel meg ezekkel a dolgokkal? Az is megszűnt. Az is tönkrement. És még egy utolsó gondolat. Az isteni vezetéssel kapcsolatosan, testvéreim, sokan hivatkoznak arra, hogy hát még a lelkész is ezt mondta, hogy menjetek el békességgel. A ti utatok, amelyeken jártok, az Úr előtt van. Ezek az emberek, akik csendességben és bátorságban lakoznak ott. Sokan úgy gondolják, hogy nekik van egy gondolatuk, még mások is alátámasztották ezt a gondolatot, és sikerül, hát meg lett a harc, van vallásunk, megvan a gyülekezetünk, megvan a megélhetésünk, felépítettük a várost, el is neveztük Dánnak, ahogy az ősünket hívták, hát ez egy nagyon szép dolog, hála jó Istennek. Na, idáig eljutottunk, milyen szép. És sokan ezt látják úgymond isteni vezetésnek, ez a siker, ez a jó dolog. Tulajdonképpen pedig hosszú távon kellene nézni a dolgokat. Az engedelmesség vagy a hűség, az Isten igéhez való ragaszkodás. Ezek az emberek eltértek az Isten igéjétől, szenteltek olyan papot, meg úgy, ahogy nem mondja az Isten igéje, ahogy tiltja az Isten igéje. De ők csinálták, és azt mondják, hogy hát az Isten vezetett. Nem. Valamelyik Isten igéje. Össze vannak keveredve ezek az emberek, és ahogy említettem, hosszú távon. Mika, amit csinált, lehet, hogy sikeres volt egy ideig. Élvezték ezt a körülötte levő emberek, mert tulajdonképpen az is van, hogy amikor messze jártak a dániak a Mika házától, a férfiak, akik a Mika házának szomszédságában laktak, összegyűltek, összefogtak, és elindultak Mikával az élen, hogy hát utána mit csináltok? Miért viszitek el? Tehát tetsző volt ez ott a környéken. Egy menő vállalkozás volt ez a vallás, ez az új gyülekezet. De aztán megszűnt, mert mondom, megszűnt a Mika házába, és például a dán istentiszteletről, meg erről az egész nemzetségről már a krónikák könyvében nem olvasunk. A dán nemzetsége megszűnt. Kicsi nemzetség volt ez valóban, egy kicsi törzs volt, ezért kevesebb területet is kapott ott Izraelben, de megszűnt. Valószínű összekeveredtek a filiszteusokkal. Ha a Jelenések könyvében olvassuk a nemzetség táblázatot, már ott, ahol írja, hogy 144 ezer és hogy vannak a nemzetségek, a dán törzse hiányzik onnan is. És sokan azért mondják a Biblia kutatók közül, hogy lehet az Antikrisztus abból a törzsből fog származni. Annyira elhitték magukat, hogy ők jól állnak. Ugye Sámson, az a nagy hős, hát az ő törzsükből való volt. Hát akkor már mindegy, hogy mi mit csinálunk. Az Isten még vezet is minket, még a pap is ezt mondta, még a siker is mellettünk áll, hát minden jól megy. Igen, ám, de elteltek az évtizedek, és megsemmisült nem csak az Isten tisztelet, hanem az egész törzs. Mert az Isten órája nem úgy jár, mint a mi óránk. És az isteni vezetést az elsősorban az igéhez kell, hogy mérjük. Az első az, hogy mit mond az Isten. Lássam, hogy ő hogy mondja a dolgokat. És ha mindent úgy tettem a dolgokban, ahogy Isten akarja, akkor aztán figyelek a körülményekre, aztán beszélek még emberekkel, testvérekkel. Sok mindent figyelembe veszek, amikor az isteni vezetésre hivatkozok. Mert az ördög támad. Támad. Nagyon, de nagyon sok területen álljunk ellen az ördögnek, erre bíztat bennünket a Jóisten igéje. Álljunk ellen az ördögnek, és elfut tőlünk, ezt mondja a Jóisten igéje. Segítsen az Úr, hogy ilyen készenlétben, ilyen védekező, de ugyanakkor támadó állásban is legyünk. Amen. Imádkozzunk ezért, hajtsuk meg a térdeinket, és imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük, hogy a Te igéd tanított bennünket. Beláthattuk azt, Urunk, hogy milyen sokrétű, milyen sokféle kísértéssel közeledik hozzánk, a mi ellenségünk az ördög. Uram, add, hogy ellenálljunk. Az élet minden területén erősíts meg bennünket, hogy ellene tudjunk állni az ördögnek. Még a ma gonosz napon is, még amikor minden összejön, amikor a sötétség órája olyan nehéz, akkor is tudjuk elmondani azt, hogy Atyám, a Te akaratod legyen meg az életemben. Kérünk Istenünk, hogy erősíts meg bennünket, minnyájunkat így. És segíts meg, hogy neked éljünk. Neked tetszően éljünk. Hogy az életünkben, családunkban, gyülekezetünkben, gyülekezetünk által, a városunkban és a környékünkön terjedjen az igaz evangélium. Az Isten szeretetéről, a győzelméről szóló evangélium. Kérünk Istenünk, hogy munkálkodj bennünk így. És segíts, hogy neked tetszően, akaratod szerint tudjunk élni. Amen.
Köszönöm néked, drága Úr Jézus, hogy ezen a délelőttön itt lehetünk a te házadba, a te színed előtt. Köszönöm az igét, amely által szólottál hozzánk. Köszönöm, hogy segíteni akarsz rajtunk, velünk akarsz járni a hétköznapokban is. Kérlek, segíts, hogy el ne engedjünk téged, segíts, hogy ragaszkodjunk hozzád, és kérünk, add kegyelmet, hogyha megengedett, a délután is eljövünk a te házadba, hogy együttes szívvel dicsőítsünk téged, hogy közöttünk is nagy legyen a te szent neved. Amen.